pressure. Oh no, it's the best of all.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztények öröme azon a bizonyosságon alapszik, hogy minden helyzettel Isten szerető tekintetével kísérve, a tőle származó bátorsággal és erővel néznek szembe. A szentek megtapasztalták ezt az örömet, és tanúságot tettek róla még sok megpróbáltatás közepette is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten Európai Uniós támogatással, közölte a főpolgármesteri hivatal a távirat irodával. Mint írták, a majdnem 1,4 millió eurós uniós támogatású nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesznek olaszországi, szlovéniai, német és bécsi partnerek is. A közösségi energiamegosztás lényege, hogy több energiatermelő fogyasztó összeáll, például egy könyvtár, egy társasház, egy óvoda, egy pékség, és a maguk által megtermelt villamos áramot részint felhasználják, részint átadják a közösség többi tagjának, amelyek lehetnek hozzájuk hasonlóan sokféle tulajdoni formában működő és különböző funkciójú ingatlanok, ismertették a közleményben. Stagnálást mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 27. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten az előző héthez viszonyítva stagnálást mutat. A tájékoztatás szerint a mintavételi helyek többségére is stagnáló tendencia jellemző, de emelkedő tendencia tapasztalható Nyíregyházán, Szegeden és Szolnokon, míg csökkenés látható Székesfehérváron és Tatabányán. A héten már csak 5 vármegye székhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen volt kimutatási határ alatt a koronavírus örökítő anyag mennyisége, tették hozzá. A közzétett adatok szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest déli részén az emelkedett, Győrben, Pécset, Szekszárdon, Szolnokon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban, valamint Budapest központi és északi részén mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esik. A futball EB első 2 hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc felügyeleti szakemberek. Az ellenőrzések döntő többsége pozitív eredménnyel zárult, jelentette be közleményében az Agrárminisztérium. A hatóságok mindössze 6 esetben indítottak eljárást, és 225 ezer forint bírságot szabtak ki. A vizsgált alkoholos italok közül pedig csupán 10 liter lejárt minőség megőrzési idejű hibás borászati terméket vontak ki a forgalomból. A szakemberek országszerte 66 helyszínen vizsgálták a vendéglátásra vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartását. Az ellenőrzések többsége jó eredménnyel zárult. A tisztaság, a szakosított tárolás és a hulladékgyűjtés egyaránt megfelelőnek bizonyult az ellenőrzött egységekben. A beszámolóban kitértek arra is, hogy a futball EB vendéglátósainak többsége nem használt repoharakat, helyettük az egyszer használatos poharakat, valamint ahol biztosított volt a fertőtlenítőszeres mosogatás, az üvegpoharakat részesítették előnyben. Az első 2 hétben összesen 4 esetben indítottak eljárást. Szombaton rendezik meg a Libegők éjszakáját. Az országos rendezvényhez idén 4 helyszín csatlakozott, köztük Budapesten a Zugligeti Libegő. Az eseményen 17 óra és éjjel 1 óra között lehet utazni a Zugligeti libegőn. A jegyek már elővételben is megvásárolhatók a Deák Ferenc téri metró aluljárójában található Föld alatti vasúti múzeumban. A rendezvény külön erre az alkalomra szóló 5000 forintos retúrjeggyel látogatható, áll a BKV közleményében. Végül az időjárásról. Pénteken általában kevés fátyol és gomoly felhőre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhő képződés erőteljessé válhat, és elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék és erős vagy viharos erejű széllökés kísérhet. A szél zivataroktól függetlenül csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok fölé is emelkedhet. Híreket hallottak.
Je ne te comprends pas, je ne te comprends plus. Je te vois vraiment pas, je te vois même plus. T'es parti d'ici, tu es parti d'ici, du fond de mon cœur. Tu m'as laissé seule, tu m'as laissé toute seule, mais j'étais toute petite, mais j'étais toute petite. T'es parti d'ici, tu es parti d'ici, du fond de mon cœur.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Horváth Krisztina látszerész, optometrista, kontaktológust. Nagyon köszönöm, hogy ide jöhettem önhoz a Lévai Kristályoptikába, hiszen így nyáron az erős UV-sugárzás idején nagyon sok kérdés merül föl a szemüveg, a napszemüveg viselésével kapcsolatban. Engedje meg, hogy azzal kezdjük a beszélgetésünket, hogy hogyan védekezhetünk az UV-sugárzás ellen, főleg azok, akik szemüveget hordunk.
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Itt van a nyár, egyre több a napsütéses órák száma, egyre több időt töltünk a szabadban, így nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzünk a káros UV-sugarakkal szemben. De mik is ezek a káros sugarak? Amikor kilépünk a napfényre, elektromágneses részecskékkel találkozunk, amelyek hullámokban terjednek. Ezeknek a hullámoknak egy része az emberi szem számára látható, egy részük pedig láthatatlan. A hullámoknak a hossza és erőssége, valamint az általuk kibocsátott energia nagysága eltérő, rövidebb hullámhosszon nagyobb energiát bocsátanak ki. Ha két fény hullámhossza különbözik, akkor szemünk ezeket különböző színűeknek érzékeli. A látható fény hullámhossza 400 nanométer és 700 nanométer közé esik. A spektrumot, hát a szivárvány színét ugye ismerjük, vörös, narancs, sárga, zöld és kék, valamint ibolya színű fény alkotja. A vörös fény hullámhossza a legnagyobb, az ibolyáé pedig a legkisebb. A 100 és 400 nanométer közé eső hullámtartomány az UV, vagyis az ultraviola, ezt mondhatjuk úgy is, hogy ibolyán túli sugárzás, mely a szem számára láthatatlan. Itt hozzáteszek egy érdekességet, hogy az emberi szem számára, mert vannak például olyan rovarok, akiknek kifejezett UV receptorjuk van, ez segíti őket a tájékozódásban, hogy le tudjanak például szállni egy virágra. Az emberek nagy részének az UV sugarakról elsősorban a bőr védelme jut eszükbe, de rendkívül fontos, hogy a szemünket is ugyanúgy védeni kell. Az UV sugarak a bőrbe és a szembe bejutva elnyelődnek, ennek hatásai azonnal vagy később jelennek meg. Az erős UV-sugárzás a bőrünk sejtjeiben a DNS-t, az örökítő anyagot károsíthatja, és az így keletkező mutáns sejtek között lehet olyan, amelyik rosszul osztódik, és súlyos bőr, illetve szembetegségeket idéz elő. Szemmel kapcsolatos problémákat sorolnék egyet-kettőt, amit az ultraviola sugárzás okoz, például a szürkehályog, a makuladegeneráció és a kötőhártya megvastagodása, ez a húszóhártya. A bőrrel kapcsolatban ugye pigmentfoltok kialakulása, a bőr idő előtti öregedése és súlyos bőrbetegségek. Bár én látszerész vagyok, de muszáj a bőrrel kapcsolatos problémákra is felhívni a figyelmet, mert a szem környékén a bőrünk elég vékony, ezért amikor napszemüveget vásárolunk, érdemes olyat venni, ami kicsit a szemkörnyéki bőrt is védi.
Magyarán szélesebb legyen?
Igen, halántéknál is, ha lehet, egy picit szélesebb és függőleges irányba is, hogy felülről se tűzzön be a nap.
Nagyon izgalmas, amiket elmondott itt Krisztina a szem és a bőr védelmének fontosságáról, de akkor maradjunk talán a napszemüvegnél. Említette, hogy széles legyen, hogy védje a bőrünket is, ne csak a szemünket. Mire kell még figyelnünk egy napszemüveg vásárlásánál?
Napszemüveget mindenképpen, ha lehetséges, optikai szaküzletben érdemes vásárolni. Amikor ilyen jelzésekkel találkoznak, hogy UV 400, akkor az előbb említett 400 nanométert jelenti, tehát addig a nanométerig, hogy hullámhoz tartományig kiszűri a káros sugarakat, tehát az jó. Vagy százalékban van meghatározva, vagy 100% UV szűrésű, vagy 400 nanométerig szűri, ezek jók. Ha nem optikai szaküzletben vásárolnak napszemüveget, mindenképpen érdemes beméretni.
Mit jelent az, hogy beméretni?
Érdemes elvinni egy optikába, ahol rendelkeznek UV mérővel, ez egy pár másodperces művelet, és megmondják nagyon szívesen önöknek, hogy valóban szűrje a káros sugarakat. Az UV sugárzást szokás tovább bontani UVC, UVB és UVA sugártartományokra. Az UVA, ami a látható fényhez legközelebb esik, ez egy kis energiájú fény, amely legkevésbé veszélyes az egészségre, hiánya angolkort okoz, D-vitamin keletkezésében van szerepe, elősegíti a csontképződést és a barnulást. Az UVB nagy energiájú, egészségre ártalmas sugárzás, normál körülmények között elnyeli a föld ózonrétege, de ha mégis nagy mennyiségben éri az emberi testet, akkor súlyos elváltozást okozhat a bőrön, károsítja a szemet, gyengíti az immunrendszert. Az UVC pedig a legerősebb, legártalmasabb, legveszélyesebb sugárzás, de az ózonréteg egyelőre kiszűri, sterilizálásra is alkalmas egyébként.
Vajon tudunk-e védekezni az UVB vagy az UVC sugarak ellen a napszemüveg segítségével, vagy forró napsütésben ne feküdjünk ki napozni a strandon 11 és délután 3 óra között?
Természetesen igen, tudunk védekezni. Gyerekeknél egy kicsit nehézkesebb a dolog, mert ők nem biztos, hogy elviselik magukon a napszemüveget. Nekik érdemes egy kis kalapot, vagy egy simléderes sapkát a fejükre tenni, és úgy játszanak a szabadban, de ahogy nyáron is bemondják a meteorológusok, hogy mikor ne tartózkodjunk napfényben, azt érdemes betartani.
A másik kérdés, hogy aki nem hord napszemüveget, de szemüveges, az utcán abban közlekedik, akkor mit tegyen? A normál szemüvegét, ha viseli, az védi-e, vagy önök optikusok tudnak erre is valami hasznos megoldást ajánlani?
Természetesen ezt nagyon sokan nem tudják, hogy rengeteg variáció van, hogyha valakinek dioptriás szemüvegre is van szüksége, de akár fényérzékeny, akár a sugaraktól akarja védeni a szemét. Hát elsősorban kitérnék arra, hogy sokan azt hiszik, hogy minél sötétebb egy lencse, annál jobban szűri az UV-t. Ez nem feltétlen van így, van átlátszó lencse is, ami 100%-osan kiszűrő. Tehát, hogyha valakinek dioptriára van szüksége, kérhet egy átlátszó lencsét is 100%-os UV-szűréssel. Ha fényérzékeny is az illető, akkor lehetséges olyan lencsét rendelni, hogy fényre sötétedő, ez az UV hatására kint szabadban besötétedik, ha bemegyünk egy zárt helyre, ott pedig egy rövid idő alatt kivilágosodik. Ebből elérhető többféle színváltozat, szürke, barna, zöld a legkedveltebb, de most már tükrös felületű kivitelben is elérhető. Létezik fix sötétségű dioptriás napszemüveg is, ennek egyetlen hátránya, ha mondjuk bemegyünk egy üzletbe, akkor azt le kell cserélni a átlátszó szemüveg, de sokan szeretik például autóvezetésnél, hogy nem függ a fényerősségtől a sötétsége a lencsének. Léteznek előtétek, szemüvegkeretre csatolható előtétek is kaphatók, vagy mágneses, olyan, ami már a kerethez van építve. Szóval nagyon sok variáció létezik, aki felkeres egy optikát, nagyon szívesen tájékoztatják a lehetőségekről.
Most beszéljünk ezeknek a szemüvegeknek, legyen az napszemüveg, utcán hordott szemüveg, vagy csak olvasáshoz használt szemüveg, ezeknek a szemüvegeknek a tisztításáról. Különböző eszközöket láthatunk boltokban, bevásárlóközpontokban, de önök optikusok, én úgy láttam itt az üzletben, egészen más miért használnak.
Mindenképpen vigyázni kell arra, hogy papír zsebkendővel, ha lehet, akkor semmiképp, mert forostot tartalmaz, és összekarcolja a lencsénket. Valamilyen puha textíliát érdemes használni, illetve általában az elkészült szemüvegekhez már minden optikában ajándékba adnak egy mikroszálas törlőkendőt. Hogyha valami kis por vagy zsírfolt van a lencsén, akkor érdemes vagy egy szemüvegtisztító sprével, vagy csapvíz alatt, langyos vízzel, akár enyhe mosogatószeres, vagy folyékony szappanos vízzel először lemosni a lencsét, és utána a puha ruhával szárazra törölni.
Mennyire hatásosak a bevásárlóközpontokban kapható nedves törlőkendők a szemüveg esetében? Ugye a kezünkre nyilván hasznos.
Igazság szerint nem ajánljuk, mert volt már olyan visszajelzés, hogy drogériában vásárolt átitatott törlőkendő a több százezer szemüvegről a réteget leoldotta, tehát mi azt nem javasoljuk. Szerintem azt még abban az időben találták fel, amikor még egyáltalán nem voltak rétegezettek a szemüveg üveglencséi. Régen még szarvasbőr is volt, de már az sincs, az is inkább az üveglencsékhez volt használatos.
Szemüveg és kontaktlencse. Kinek? Melyik javasolt? Melyik jobb, és ha maradunk a nyár témájánál, vajon a kontaktlencséseket hogy védhetjük az erőteljes napsugárzás, UV-sugárzás ellen?
Ezt elfelejtettem az előbb mondani, az is egy megoldás, hogyha valaki nyáron felveszi a kontaktlencsét, és akkor egy bármilyen divatos, jó minőségű napszemüveget tud hordani. Viszont a nyárral kapcsolatban, kontaktlencse vonatkozásában el kell egy nagyon fontos dolgot mondani, hogy vízbe semmiképpen sem szabad kontaktlencsével menni. Mondok egy példát, van egy nagyon veszélyes egy sejtű, úgy hívják, hogy akantaműba. Ő a szem és a kontaktlencse közötti térben megtelepedhet, nem csupán emberi szövetekkel táplálkozik, hanem baktériumokkal is, és a lencsék huzamosabb ideig tartó folyamatos használata ráadásul oxigénhiányos környezetet teremt, ami károsítja a szaruhártya hámszövetét, és kedvez bizonyos baktériumok megtelepedésének. Az egysejtű amőba a bakteriális táplálék után kutatva egyre mélyebbre juthat a szemben, miközben jelentősen roncsolja annak szövetei. Tehát nem játék. Az akantamőba élő helye a víz, ezért világszerte mindenütt megtalálható. Kórokozó Magyarországon is előfordul, a hazai esetek száma különösen a nyári időszakban ugrik meg. Elsősorban ugye a magas hőmérséklet, a természetes vizekben való fürdés, illetve a nyaralások során hanyagolt higiénia miatt.
Hát most jól megijesztett. akkor mit tegyünk? Hogy csináljuk, hogy ezek ellen, a veszélyek ellen védjük magunkat és gyermekeinket, unokáinkat?
Kontaktlencsét minden esetben ki kell venni vízbe menetel előtt, vagy este zuhanyzás előtt, tehát a csapvíz is ugyanúgy veszélyes. Ha bármi panasz van, nem hogy azonnal el kell a kontaktlencsét távolítani, hanem szemészetet fel kell keresni, mert minden perc számít.
Nem is gondolná az ember, hogy a tiszta víz manapság ennyi veszélyt hord. Önöket, játszerészeket hogyan képezik ezekre a tulajdonképpen az orvosok szakmájához közelítő dolgokra? Tehát milyen továbbképzéseket tartanak az új veszélyekről és a szemüvegek viselésének lehetőségeiről?
Természetesen igen, minden évben van továbbképzés. Az optometristáknak ez kötelező is, tehát 5 évente meg kell újítani az igazolványukat, pontokat kell gyűjteni, de egyébként is ezek nagyon hasznosak, mert így tudunk tájékozódni a tudomány fejlődéséről, az újdonságokról.
Amiről még nem beszéltünk, a szemüvegesek és a számítógép. A szemüvegesek és a laptopok, tablettek, vagy akár az okostelefonok használatáról.
Igen, ezek a digitális eszközök egy káros kékfényt bocsájtanak ki, úgyhogy aki sokat dolgozik monitor előtt, vagy akár hobbiból sok okos eszközt néz, érdemes kékfényszűrős lencsét vásárolnia. Ezzel a szemfáradást megelőz, és 20 percenként érdemes szünetet tartani, legalább 20 másodpercre és legalább 20 méterre. Tehát ez a 3-20-as szabály, ezt érdemes megjegyezni, munkahelyen is alkalmazni.
Én is nyilván a műsorok vágásánál számítógépet használok. Engem például nagyon pihentet, amikor felnézek, tehát távolban nézek kicsit. Mit ajánlhatunk a hobbiból, vagy akár munkahelyen nagyon sok számítógépet használóknak?
Mindenképpen érdemes optikushoz fordulni, és elmondja a lehetőségeket. Egyrészt a dioptriával kapcsolatban is sokaknak még újdonság, hogy mivel a monitor egy picit messzebb van, mint az olvasnivaló, lehetséges, hogy a beltéri munkaszemüveg, ami a legkényelmesebb, nem egy egyszerű olvasó szemüveg. Ennek a lencsének a felső része egy picit gyengébb, mint az alsó része, ezáltal megkönnyíti az alkalmazkodást. A 3-20-as szabályra visszatérve, az pedig 20 percenként szünetet tartani, legalább 20 másodpercre és legalább 20 méterre nézünk. Nézzünk ki az ablakon, mi a legtávolabbi pont. Itt azt kell tudni, hogy a szemnek az a nyugalmi állapota, hogyha távolba nézünk. Tehát akkor az izmok megpihennek.
A rádióhallgató kedvéért én arra kérném Horváth Krisztinát, hogy különítsük el, mit jelent ez, hogy ön látszerész, optometrista és kontaktológus. Mi a különbség?
A látszerész tevékenység ugye az a szemüvegek elkészítésére vonatkozik, szemüvegkeret ajánlás, szemüveglencse ajánlás és a szemüveglencse keretbe illesztése. Az optometrista látásellenőrzést végez, a kontaktológus pedig kontaktlencséket ajánl, illetve betanítja, hogy hogyan tudják biztonságosan használni, és fél évente kontrollra kell jönni, akkor pedig megnézzük, hogy nincs-e valami elváltozás, ami miatt esetleg korlátozni kényszerülnek.
Mit tegyünk, hogyha bármilyen elváltozást tapasztalunk szemünkön?
Minél hamarabb keressünk fel egy szakembert, keressünk fel egy szemorvost, illetve még amit fontos tudni, hogyha a családban volt zöld hályog, vagy bármilyen komoly szembetegség, akkor is érdemes évente egy szűrővizsgálatra elmenni.
Melyek a tapasztalatai Krisztinának, mi mostanában a leggyakoribb? A szemüveg vagy a kontaktlencse, illetve milyen időközönként kéne visszajönniük a szemüvegeseknek is ellenőrzésre, amiről az imént a kontaktlencsések esetében beszélt?
Szemüveg még mindig gyakoribb, ennek ugye az előbb említett digitális térhódítás az oka, még az is védi nulla dioptriával, kékfényszűrős lencsével a szemét, akinek egyébként nincsen látás problémája. De hát a nyárban most olyanok is hordanak kontaktlencsét, akik évközben annyira nem igényelik, tehát nyáron több a kontaktlencsés, de még mindig a szemüveg van nagyobb arányban. Egy-két évente mindenképpen érdemes, hogy látás ellenőrzésen, illetve szemvizsgálaton vegyenek részt.
A beszélgetésünk elején említette, hogy a kisgyereknél talán a legnehezebb a napszemüveg viselését elősegíteni. Hogy vehetjük észre a kisgyerekek esetében a szemük romlását? Most vége van a tanévnek, jön a nyár, tehát jobban oda tudunk figyelni a vakáció idején gyermekeinkre, unokáinkra.
Mindenképpen érdemes megfigyelni, hogyha bármilyen közeli tevékenységet végez, nem hajol-e túl közel ahhoz, amit látni szeretne, illetve játékosan kipróbálhatjuk, hogy egyik szemét letakarjuk, ezt felváltva, hogy mindkét szemmel érdemes elvégezni. Ha tiltakozik a letakarás ellen, azt jelenti, hogy az egyik szeme annyira nem tökéletes, akkor valószínűleg probléma van.
De lehet, hogy csak a procedúrától tiltakozik, hogy hogy ne fogják be a szemét.
Igen, érdemes megfigyelni, hogy rajzolgatás közben, ha rajzolgat, vagy bármilyen közeli játékot játszik, túl közel hajolat papírhoz, úgyhogy mindenképpen fel kell keresni egy gyerek szemészt. Kisgyerekeket mindenképpen minél hamarabb, akkor is, ha nincs semmi panasz, érdemes elvinni gyermekszemészetre, aki pupillatágítással meg tudja állapítani a megfelelő dioptriát, ha van rá szükség. Kontaktlencsét 14 éves kor alatt nem szoktunk ajánlani, egyrészt még a szem mérete is változik, meg kell egyfajta érettség, hogy ők felelősen tudjanak egy kontaktlencsét fölhelyezni és levenni a szemükről.
Miről érezhetem, hogy már romlik a látásom, tehát nem megfelelő az a szemüveg, amelyet használok?
Hát ez a tipikus túl rövid a karom, így szoktak bejönni a kedves vendégek, tehát abból észre lehet venni, hogyha már távolra kell tartani az olvasnivalót, illetve ha már egyre gyakrabban van fejfájás, ha az utcán az arcok már nem olyan tisztán kivehetők, gyakori panasz, hogy a tévén nem látják a feliratokat, messzebbről nem látják, hogy hányas busz érkezik, ilyen hétköznapi dolgokból tökéletesen észre lehet venni. De ha nincs panasz, akkor is érdemes eljönni.
A tapasztalatai szerint melyek most a divatos szemüveg keretek? Mit hordanak szívesebben a fiatalok, és mit az idősebbek?
Tulajdonképpen most azt lehet mondani, hogy minden divatos. A műanyag keretek még mindig divatosak, de szerencsére kezd visszatérni ismét a fém. Én nekem a kedvencem, minél vékonyabb, minél nagyobb fém keretek hódítanak, mindenféle szín árnyalatban, a púder színtől a legrikítóbbakig. Én mindenkit biztatok arra, hogyha szemüveget szeretne, akkor bármely optikában minél többet próbáljon föl, akkor is, ha első látásra úgy tűnik, hogy nem áll jól. Nagyon sokszor van egy elképzelésük a vendégeknek, de pont nem olyannal távoznak, mint amit otthon kigondoltak, mert arcon mindegyik más.
Amikor itt ezt az interjú felvételét elkezdtük, éppen egy házaspár volt itt önnél. A hölgy nagyon kedvesen a férjének segített szemüvegkeretet válogatni. Így fogalmazott, hogy hát úgy látszik, hogy a férje mégsem hordhatja azt, nem előnyös számára, amiben ők a kirakatból, idézem őket, beleszerettek. Tehát mi az oka annak, hogy valamit elképzelek, elgondolok, és mégsem jó?
Nekünk az optikai paramétereket is figyelni kell, tehát a szemtávolsághoz képest azért ne legyen túl nagy a keret, illetve kicsit rugalmasság kérdése is, van, aki 30 éve ugyanazt a fazont hordja, nem hajlandó változtatni, de nincs ezzel semmi probléma. Férfiaknál nem is változik olyan gyorsan a divat, mint a női kereteknél.
Tehát akkor a szemüveget hordó hölgyek igyekeznek lépést tartani, ha szabad így fogalmaznom, az éppen aktuális trenddel, a divattal?
Igen, igen, ők sokkal jobban figyelik a divatot, és olyan is van, amikor csak azért csináltatnak egy nulla dioptriás szemüveget, mert egyszerűen öltöztet.
Igen, ezt is olvastam, hogy a szemüveg öltöztet. Öltöztet?
Valóban igen.
Most a rádióhallgatók nem látják, de itt mindketten szemüvegben beszélgetünk. Engedje meg egy személyes kérdést a családtagjainál. Mi a helyzet a szemüveg hordással, szemüvegviseléssel, és saját esetében mi döntött el, hogy szemüveg és nem kontaktlencse?
Hát a családban a gyermekemen kívül mindenki szemüveges, de a gyermekemnek is van kékfényszűrős szemüvege a monitorhoz. Nekem van kontaktlencsém, de csak alkalomszerűen viselem. Most már nem annyira kényelmes, nekem szárazabb a szemem, tehát elég sok műkönnyet kellene hozzá használnom. Valójában 9 éves korom óta szemüveges vagyok, én szeretem a szemüveget. A férjem pedig szintén látszerész, hát lehet, hogy neki több szemüvege van, mint nekem. Ő nagyon szereti a szemüvegeket váltogatni, van sötétebb, világosabb. Nagyszülők is természetesen családban el vannak látva bőségesen szemüveggel, mindenkinek van monitorhoz is, tévénézéshez is, bár azt nem nagyon használják, de elkészítettem nekik, illetve olvasó szemüveg az természetesen van, már abban a korban vannak.
Így beszélgetésünk végén engedje meg, hogy megkérjem, hogy foglaljuk össze a nyár legfontosabb veszélyeit és a védekezés lehetőségeit, kifejezetten a szemünkkel kapcsolatban.
Igen, tehát mindenképpen védekezzünk a káros sugarak ellen, ezt lehet átlátszó lencsével is, tehát dioptriás szemüveg UV-szűrővel, ami nincs színezve, aki fényérzékeny, különböző sötétségű napszemüvegek léteznek, van divatosabb, átmenetes, van szürke, barna, zöld, mindenféle tükrös bevonat, létezik polarizált napszemüveg lencse, ami azt jelenti, hogy csak egy bizonyos síkban engedi be a sugarakat, nem a káros sugarakat, természetesen. A polarizált napszemüveg főleg azoknak előnyös, akik sok időt töltenek vízparton. Megszünteti a csillogást, ragyogást, tehát pihenteti is a szemet, nem csak a káros sugarakat szűri ki. Az Egészségügyi Világszervezet által felállított beállított mutató az UV-index. Ez a nap által kibocsátott UV-sugárzás mértékét, illetve erősségét határozza meg. 0-tól 2-ig gyenge, 3-tól 5-ig mérsékelt, 6 és 7 között erős, 8-10 az már nagyon erős, és 11 fölött extrém sugárzásról beszélünk. Tehát érdemes figyelni a meteorológusokat nyáron, hogy mikor milyen értéket mondanak, mikor teszik hozzá, hogy nem érdemes szabadtéri tevékenységet végezni bizonyos időszakokban, és ha lehet, addig zártérben tartózkodjunk. Egyébként az UV-index mérése nappal történik, a műszer érzékelőjét a nap felé, de nem a napba irányítva, tökéletesen vízszintesen elhelyezve alkalmazzák. Erre a célra való mérőműszerrel borultékboltnál is mérhető, tehát a meteorológusokat mindenképpen vegyük komolyan. Nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzünk a káros UV-sugarakkal szemben.
Kedves hallgatóink, Horváth Krisztina látszerész, optometrista, kontaktológussal a Lévai Kristály Optikában rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Szemedben a tűz, úgy lobban lángra kap, szeretni akarsz, hát áruld el magad, gyűlölni hogy tudsz. Ó, ha így éget a vágy, félek és hagyom, mégis bízom magam rád. Repüljünk a széllel, mint színes falevél. Az emberek meséket mondjanak rólunk a fák alatt. Veled minden szép Pépest a táj, tényed nem a kép nem szúr. Veled oly könnyű az életem, városok árnyékain túl. Veled minden szép Pépest a táj, tényed nem a kép nem szúr. Veled oly könnyű az életem, városok árnyékain túl. Kap, szeretni akarsz, hát áruld el magad, gyűlölni hogy tudsz. Ó, ha így éget a vágy, félek is hagyom, mégis bízom magam rá. Repüljünk a széllel, mint színes falevél. Az emberek meséket mondjanak rólunk a fák alatt. Veled minden szép Pépest a táj, fényed nem a kép nem szúr. Veled oly könnyű az életem, városok árnyékain túl.
Veled minden szép Pépest. lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Ezután következik a Szűzanya 6. jelenése Fatimában 1917. október 13-án. Mivel a jelenés előtt a Szűzanya előre megmondta a csodás esemény bekövetkeztét, a rossz idő ellenére már előző este 70 ezer ember gyűlt össze. Az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Ekkor Szűz Mária rózsafűzér királynőjeként nevezi meg magát. Hallgassuk meg Lúciát, hogyan emlékszik erről az eseményről. Hamarosan észrevettük a fényvillanást, utána meg magát a szűzanyát a tölgyfabokron. Mit akar? Szeretném, ha itt kápolnát építenének tiszteletemre. A rózsafűzér királynője vagyok. Imádkozzátok továbbra is minden nap a rózsafűzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák hamarosan hazatérnek. Annyi mindent szeretnék kérni, néhány beteg felgyógyulását és több bűnös megtéréséét. Néhányan elnyerik a kegyelmet, de a többi nem. Az a fontos, hogy megjavuljanak, és kérjék a bocsánatot bűneikért. Aztán szomorúan hozzáfűzte: ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Erre kitárta kezeit, s mintegy szétszórta velük a napsugarait. Ahogy fölemelkedett, saját fénye visszaverődött a napba. Emiatt kiáltottam föl, hogy nézzem mindenki a nap felé, nem pedig azért, hogy a nép figyelmét felhívjam, hiszen tudomásom sem volt az emberek jelenlétéről. Egyszerűen mintegy benső sugallatra tettem. Amint a szűzanya eltűnt az ég végtelen távlatában, a nap mellett Szent Józsefet pillantottuk meg a kisded Jézussal, majd szűzanyát fehér ruhában és kék köpenyben. Úgy látszott, hogy Szent József a kisdeddel kereszt formájában megáldotta a világot. Ezután a jelenés után az Úr Jézust és a szűzanyát láttam, mégpedig ez utóbbit a fájdalmas tűz képében. Az Úr Jézus szintén megáldotta a világot, mint ahogy Szent József tette. Végül újra a boldogságos szüzet láttam a Kármelhegyi boldogasszony képében. Ezen a jelenésen történt a napcsoda is. Lúcia elmeséli később, hogy a legmélyebben a szűzanya kérése vésődött szívébe. Ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Milyen szeretetteljes panasz, és milyen gyengéd kérés volt. Bárcsak visszhangozna az egész világ, és a mennyei atyának valamennyi gyermeke hallatná szavának csengését. Ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Tapasztalhatjuk hétköznapjainkban, médiában, magunk körül a világban, hogy mennyien megbántják az Istent. A bűnökkel, káromkodásokkal, és talán a legtöbben a világon a közömbösséggel, a hidegszívűséggel, az érdektelenséggel. Imádkozzunk, imádkozzuk a rózsafűzért, és hozzunk áldozatokat a bűnösök megtéréséért. És tanuljunk most egy kicsit ezektől a kis látnok gyerekektől, a fatimai látnokoktól, hogy ők hogyan engeszteltek, hogyan hoztak áldozatokat, hogyan engesztelték Jézus szent szívét és a szűzanya szeplőtelen szívét. Így írja Lúcia: egy alkalommal nagynéném fügét hozott. Szép volt, bárkinek íz lett volna. Játszinta a kosár mellé ült, és megfogott egyet, hogy beleharapjon. Hirtelen eszébe jutott valami, és így szólt: ma még nem hoztunk egy áldozatot sem a bűnösökért. Akkor legyen ez. Visszatette a fügét a kosárba, és elmondta felajánló imát. Aztán ott hagytuk a fügét, hogy megtérítsük a bűnösöket. Jácinta többször választotta ezt az áldozatot, de nem írhatok le mindent, hiszen akkor sosem lenne vége. Ferenc keveset beszélt, hogy imádkozzék, vagy valami áldozatot hozzon, még előlem és Jácinta elől is elrejtőzött. Gyakran valami kőrakás vagy bokor mögött találtuk. Oda bújt el, hogy az Úr Jézusra gondoljon, ahogy ő szokta magát kifejezni, mivel olyan szomorú. Ha megkérdeztük, Ferenc, miért nem szólsz, ha imádkozni mész, hogy én is és Jácinta is veled imádkozzunk? Jobban szeretek egyedül imádkozni. Az Úr Jézusra gondolok, és őt vigasztalom, mert oly szomorú. Megkérdeztem tőle, Ferenc, te mit szeretsz inkább? Az Úr Jézust vigasztalni, vagy a bűnösöket megtéríteni, hogy ne jussanak a pokolba? Inkább az Úr Jézust vigasztalni. Nem vetted észre, hogy a szűzanya is oly szomorú lett az utolsó jelenésnél, amikor azt mondta, hogy ne bántsátok meg többé a Jóistent, hiszen már eléggé megbántották. Én is inkább az Úr Jézust akarom vigasztalni, s utána a bűnösöket megtéríteni, hogy ne bántsák meg többé. Milyen szép és egyszerű gyermeki lelkület, amit Ferencnél is megtapasztalhatunk. Elbújik a világ elől, egy bokor mögé, egy fal mögé, hogy az Úr Jézusra gondoljon, mint egy kimenekül a világból, és az Úr Jézussal akar együtt lenni, és őt, az ő szomorúságát engesztelni, és vigasztalni. Eszünkbe juthat ilyenkor a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, akiről leírták, hogy játék közben gyakran eltűnt a gyerekek közül, és elment imádkozni valami kis félreeső helyre, vagy kápolnába, vagy ő is valami fal mögé, az Úr Jézussal volt, és aztán visszament a gyerekekhez játszani. És ez gyakran megtette. Mi is időnként idézőjelbe bújjunk el valami bokor mögé, vagy fal mögé, bújjunk el a világtól, és menjünk szeretni Jézust, vigasztalni őt. Szeretni mindenki helyett, aki még nem szereti, aki még nem ismerte meg az ő szeretetét, és aki még nem szereti viszont. Tudjuk, Lizi kis Szent Teréznek is ez volt a fő vágya, minél jobban szeretni Jézust, és minél inkább megszerettetni az emberekkel. Egy másik történetet így mesél el Lúcia. Volt a faluban egy asszony, mindig szidott bennünket, ha találkozott velünk. Egy nap éppen a kocsmából jött ki, félig részegen. De azzal sem elégedett meg, hogy szidott bennünket. Amikor a szitkozódást abbahagyta, Jácinta így szólt. Kérnünk kell a szűzanyát, és áldozatot kell hoznunk ennek az asszonynak a megtéréséért. Annyi bűnt követel szavaival. Ha nem gyónik meg, a pokolba kerül. Néhány nap múlva ennek az asszonynak a ház előtt szaladtunk el, Jácinta hirtelen megállt és megkérdezte. Holnap ugye látni fogjuk a szűzanyát? Igen. Akkor ne játszunk többet. Hozzuk meg ezt az áldozatot ennek az asszonynak a megtéréséért. És anélkül, hogy gondolta volna, hogy valaki figyeli, kezecskéjét és szemét az égre emelve elmondta a felajánlóimát. Az asszony a ház egyik sarkánál leselkedett, és később elmondta édesanyámnak, hogy Jácinta cselekedete annyira megragadta, hogy neki nincs már szüksége további bizonyítékra, hogy higgyen. Ettől kezdve nem csak, hogy nem szidott bennünket, hanem állandóan azt kérte, imádkozzunk érte a szűzanyánál, hogy Isten bocsássa meg bűneit. Sokszor milyen kevés elég az, hogy egy ember megtérjen. Egy őszinte imádság, egy lemondás valamiről, amit szeretnénk, de nem lényegi, és lemondhatunk róla. És ezt titokban végezzük, de a mennyi atya látja, és megkönnyörül azon, akiért imádkoztunk, és megtér. És ami imán kellett hozzá, és ami áldozatunk. Ezt értették meg ezek a nagyon kicsi gyerekek, és ezt értsük meg mi is, a mennyei atya kicsiny gyermekei. amikor a Jóisten akár a gondolatunkba hoz valakit, akár az utunkba terel valakit, és akin esetleg megbotránkozunk, vagy akiről ítéletet mondunk, akkor jusson eszünkbe, hogy éppen azért akarja Jóisten, hogy most találkozzunk ezzel az emberrel, hogy imádkozzunk érte, és hozzunk érte áldozatot. Milyen ritkán jut eszünkbe az, hogy ezért az emberért imádkozni kéne, amikor bántanak minket, vagy az ellenségeinkkel találkozunk, vagy ellenségesek velünk az emberek. Inkább csak elkezdünk védekezni, vagy visszatámadni, de a legritkább esetben jut eszünkbe, hogy imádkozni kéne azért az emberért. Tévében is, ha látunk akár politikusokat, akár más olyan embereket, akik ellenszenvesnek tűnnek nekünk, akkor ne az ítélkezés legyen az első, meg az utolsó sem, hanem az imádság. Lizéjük is Szent Teréz mondja, hogy sosem gondoltam volna, hogy az én egyetlen sóhajom egy lélekért kell ahhoz, hogy üdvözüljön. És nem az imádság hossza, meg nem az áldozat nagysága az, ami mérvadó, hanem az a szeretet, amelyikkel mondjuk az imádságot, és amivel hozzuk az áldozatot. Szeretet egyrészt az Isten felé, mert átérezzük azt, a szomorúságot, amit Jézus érezhet akkor, amikor egy ember távol van tőle, egy lélek megtagadja őt, amikor egy lélek a pokol felé tart, és mi az imádságunkkal, az áldozatunkkal megállítjuk őt, és elindítjuk a mennyország felé. Másrészt pedig szeretet az ember felé, aki megesik a szívünk, mint a szamaritánusnak, és mi is megsegítjük őt. Imádságunkkal olajat teszünk a sebére, áldozatunkkal pedig kórházba visszük őt, a mennyei atya kórházába. Hallgassuk tovább Lúcia leírását. Kis idő múlva Isten Jácintának elküldte a tüdőgyulladást. Megbetegedésének előestéjén így szólt hozzám. Annyira fáj a fejem, és nagyon szomjas vagyok, de nem hiszem, hogy a bűnösökért szenvedjek. Ami szabadidőm maradt az iskola, vagy a rám bízott munka elvégzése után, társaim mellett töltöttem. Egy alkalommal iskolába menet Jácinta üzenetet adott át. Mondd meg az elrejtőzött Jézusnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Máskor meg sok üdvözletet küldök az Úr Jézusnak. Ha érkezésemkor először Jácinta szobájába léptem, így szólt. Menj csak először Ferenchez. Én áldozatot akarok hozni azzal, hogy egyedül maradok. Megbetegedése után ő is, mint Ferenc, átadta a vezeklőövet, mondván, őrizte, mert félek, hogy édesanyám észreveszi. Ha jobban leszek, újra kérni fogom. Három csomó volt rajta, s több véres volt. Eldugtam, amíg el nem hagytam a szülői házat. Búcsúzásomkor nem tudtam, mit évő legyek, testvérkéje övével együtt elégettem. Megköszönjük a mennyei atyának, hogy megengedte a szűzanyának, hogy Fatimában megjelenjen, és a gyerekeken keresztül üzenetét átadja nekünk, ami ma is aktuális. Megköszönjük a fatimai gyermekeknek, hogy ilyen szép példát adnak nekünk, hogyan kell imádkozni, és hogyan kell a bűnösökért áldozatot hozni. Imádkozzuk mindannyian minden nap a rózsafűzért, mint hogy a szűzanya sokszor és szinte könyörögve kéri tőlünk, hozzunk áldozatokat a bűnösökért, és imádkozzuk együtt. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szívemen az életem és mindenem tiéd. Boldogságom tőled kaptam, Istenem. Úgy szeretsz, hogy körbevettél szüntelen. Ajándékot számtalan enyém. Alleluja, lelkem áld minden napon. Alleluja, Uram, házad otthonom. Alleluja, magasztal a föld s az ég. Jól lakadtad életem, rajtad kívül semmi nincs, mi kell nekem. Irgalmadról szoldalom ezért. Benned élek, lelked már enyém.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.